Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy Európai Uniós programban elnyert félmilliárd forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program megnyitóján Gáncs Kristóf, az ügyvezető igazgató azt mondta, az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítségnyújtásra. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, között a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a békereményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott még kedden. Örömteli fejlemény a Kirgizisztán és Tadzsikisztán közötti határvita lezárása, amely nagyban hozzájárul a közép-ázsiai térség és ezáltal az egész világ biztonságának javulásához, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Kirgiz kollégájával folytatott telefonbeszélgetése után számolt be erről a Szijjártó Péter. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kon Zsófia, a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban beszélt a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. A térség fideszes országgyűlési képviselője is. Hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen olyan hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb, a kisgyermekes családokat segítő intézkedés tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt el a rendőrség az elmúlt két hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérés megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, mondta el a területért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika közlése szerint 129.730-an felvételiztek, ami több mint 12 éve a legmagasabb szám. Újabb 4 az észak-macedóniai tűzesetben sérült beteg ellátását vett át az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház. Az intézmény közleménye szerint még további sérültek érkezhetnek, akiknek ellátását a korábbi közlésnek megfelelően a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ és a Betesda Gyermekkórház is vállalhatja. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról és a személyiségfejlesztésről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Yeah. Szinte az utolsó a sorban az, hogy mi elkezdünk arról nőként beszélgetni, ha csak úgy összefutunk, hogy amúgy hogy működik a vállalkozásod, és hogy létezel te vállalkozóként, és mik azok, amik könnyedén mennek, és mik azok, amikkel kapcsolatban meg nehézségekbe ütközöl. És gyakorlatilag egyébként ezt az üzleti reggelit is, ezt a platformot is erre szerettük volna létrehozni, és fontos szabály is egyébként arra a másfél órára, amikor találkozunk, hogy csak a vállalkozásunkról és a vállalkozásunk fejlesztéséről beszélgetünk, mert hogy adjuk meg ezt a saját vállalkozásunk és az üzleti fejlődésünk érdekében magunknak. Minden hónap harmadik szerdáján boldogan várunk minden vállalkozó hölgyet, hogy csatlakozzon, mert már így is nagyon színes a vállalkozó hölgyeknek a palettája, de nagyon örülünk mindenkinek, aki új, és annak örülünk, hogyha egy kis 20 fős teremből egy 40 fős termet kell berendeznünk az aktuális eseményhez.
Éppen most is egy képzést végzel, akkor ezek szerint a folyamatos fejlődés híve vagy, ha jól gondolom, és folyamatosan önképzed magad.
Nem tudom, mikor jött ez a becsípődésem, hogy folyamatosan fejleszek, de valamiért egyszerűen, ahogy én így halad velem előre az élet, egyre nyitottabb vagyok, és egyre inkább érdekel úgy minden. A Személyiségfejlesztő Akadémiának találtam Budapesten egy képzését, ez egy 3 éves képzés. Érzelmi intelligencia alapú személyiségfejlesztő leszek 3 év múlva, már most rendkívül izgalmas a képzés. Különféle pszichológiai irányzatokkal ismerkedünk meg. Van átfedés a coach ismereteim és az egyébként megszerzett tapasztalataimból adódóan, de mégis sokkal mélyebben tanuljuk meg ezeket a pszichológiai irányzatokat akár, és rengeteg olyan eszközt kapok, amivel akár coach klienseknek, akár olyan ügyfeleknek, akik személyiségfejlesztés irányába, önismeret irányába egy kicsit elmélyülnének, vagy indulnának el, nagyon sokat tudok segíteni. Illetve hát az egyik mozgatórugóm azon túl, hogy nagyon szeretek tanulni és új ismereteket megszerezni, az is volt a mozgatórugóm, hogy az üzleti reggelire a hölgyeknek még tudjak vinni újdonságokat, hogyha esetleg kimerülőben látszódna az eszköztár, bár erre nincsen esély, de mégis nagyon szívesen viszek be nekik is újdonságokat.
És ezzel a képzéssel konkrétan milyen terveid, céljaid vannak így a jövőt illetően?
Nagyon sokféle, tehát bárhol megfordulok, mindig azon gondolkodom, hogy ide is be tudnám hozni, meg ott is, de jó lenne. Nagyon érdekelnek a kamaszok, a fiatalok, vélhetően azért, mert nekem is 3 kamasz gyerekem van, de nagyon, nagyon érdekel a kamaszoknak a lelki világa, és nagyon szívesen elvinném középiskolákba, illetve nagyon szívesen nyitnék a kamaszok felé valamilyen módon. Azt szoktam magamban így vizionálni, hogy egy kamasz az olyan, mint egy ilyen kis lepke, aki éppen be van bábozódva, egy ilyen csúnya bába, és akkor ott feszegeti a határait, hogy aztán ki tudjon nyílni, és egy gyönyörű pillangó váljon belőle, de hogy ez nyilván neki is nehézséget okoz. Keresi magát, és ebben az útkeresésben azt gondolom, hogy egy ilyen mankónak, vagy mentővnek jó lehet egy olyan külső segítség, akire néha lehet támaszkodni, hogyha van valami elakadás, mert hogy azt gondolom, hogy vagy ahogyan így a sajátjaimon is látom, hogy azért nagyon megszenvedik azt, hogy a bábból gyönyörű pillangóvá váljanak, nagyon nehéz úton járnak, és hogy nem mindig találnak fogóckodót, hogy ezt hogyan is lehet jól csinálni, hogyan lehet szépen fejlődni és szépen kirepülni. És azt sem tudják, hogy kihez forduljanak, vagy hogy hol találjanak segítséget, és hogy valahogy most így ők azok, akik az érdeklődésem fókuszába kerültek.
3 gyermekes édesanyja vagy, tehát emellett a nagy szakmai tevékenység mellett azért ott a család is, de hogyan egyezteted mindezt össze, hogy képzésre jársz, dolgozol, vállalkozó vagy?
Az az igazság, hogy most az utóbbi időben egy páran ezt így megkérdezték tőlem, és nem is tudom. Tehát, hogy valahogy ez így jön magától. Egyébként egy nagyon rendes férjem van, aki egy nagyon jó támasz, és nagyon sok mindenben tudok rá számítani. Nem mellesleg egyébként ő is vállalkozó, és hogy ez a vállalkozói lét egyfelől, ugye, ahogy mondtam, szabadsággal jár együtt, tehát tudunk rugalmasan alkalmazkodni akár a gyerekek igényeihez, akár a saját tevékenységeinket is tudjuk viszonylag rugalmasan mozgósítani, de nyilván a vállalkozói lét az nem csak szabadság, hanem egy bizonyos fokú kötöttség is. Tehát ezt a kötöttséget meg nyilván akkor oldjuk meg, amikor vagy a gyerekek valamilyen tevékenységet folytatnak, mi akkor dolgozunk, lehet ez akár este, vagy kora reggel, vagy amikor ők valahol vannak, és hát nyilván így ketten vagyunk azok a férjemmel, akik így megoldjuk azt, hogy folyamatosan tudjuk menedzselni a gyerekeket. Azt gondolom, hogy tehát nélküle ez így nem menne, hogyha nem tudnék így rászámítani. De kölcsönös, tehát ő ugyanígy működik, ugyanígy bármiben számíthat rám, és közösen elkészítjük így egymást.
Ugye említetted a serdülőkorú gyerekeket, akiknek jobban szükségük van a segítségre, így az útmutatásra, útkeresésükben. A saját gyerekeiden is alkalmazod esetleg ezt, amit megtanultál, amit tapasztalsz, amiben dolgozol, tehát őket is terelgeted, segíted ezekkel az eszközökkel, amik rendelkezésedre állnak?
Mondanám most nagyon nagy mosolyjal az arcomon, hogy hát természetesen, de nem így van. A cipésznek is lyukas a cipője. Nyilván egy kamasznak az a célja, hogy leváljon a szülőről, és ez a leválás, ez mindenre is igaz, mindenre is érvényes. Természetesen én is igyekszem elhinteni elszórni otthon azokat a magokat, amikben én hiszek, és bízom abban, meg hát nyilván olyan mintát igyekszünk mutatni, amiről azt gondoljuk, hogy számunkra helyes, és nyilván ezekből a mintákból, ezekből a magokból ők, hogy mennyit fognak fölcsipegetni, és azokat kinöveszteni, ezt ők fogják tudni eldönteni, de olyan értelemben azokkal a szakmai eszközökkel, azokkal a módszertanokkal, amiket én akár megtanultam is, amikkel azt gondolom, hogy egy idegen, számomra idegennek tudnék segíteni. Sajnos az enyémek nem nyitottak rá, abból kifolyólag, hogy hát ezt anya mondja. És ahogy mondtam, angol testnevelés szakos tanár vagyok, mind a hárman tanulnak angolul, és mind a hárman máshol. Tehát, hogy így nem, nyilván, ha van elakadásuk, ha van kérdésük, akár értelmezésben, nyelvtani nehézségeik akadnak, akkor persze megkeresnek, hogy na, most akkor ezt magyarázd már el, de egyébként köszönik szépen, hát anya jó, ha elénk teszi a levest is, akkor annyival elég is anyából.
Érdekes, hogy azt mondtad, hogy introvertált személyiség vagy, most ezt a beszélgetés alatt én mégsem érzem, annyira sok mindenbe belekezdtél már az életed során. Hogyan jön ez össze, hogy az introvertált csak mellett azért van egy ekkora nagyfokú érdeklődés, egy színesség, ami folyamatosan benne van az életedben.
Az introvertáltságot nem olyan régóta merem kimondani. Számomra az introvertáltságom az azt jelenti, én folyamatos megfigyelő üzemmódban működöm, és működtem már gyerekként is. Tehát, hogy az, amit mondtam, hogy engem mindig az ember érdekelt, azt egyébként, ahogy így visszagöngyölöm akár a saját önismereti utazásomon, utamon a saját fejlődésemet, én látom magamat, amikor általános iskolában ültek mellettem a barátnőim, és folyamatosan, vagy akár random emberek, és mondták nekem az ő ügyes-bajos dolgaikat, én pedig hallgattam. Tehát én a mai napig ilyen megfigyelő üzemmódban működöm, sokkal, tehát belülről, én magam is belülről merítem az energiát. Ugyanakkor ez nekem nagyon-nagyon sokáig az, hogy én ilyen introvertált üzemmódban működöm, ez nagyon sokáig nehézséget okozott. Talán nem is nehézséget okozott, csak inkább olyan csodabogárság számba ment saját magam számára. Tehát, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki kapcsolódni tud borzasztó egyszerűen mindenkihez, zajos világban élünk, és én abban nem találtam a helyemet. Az, hogy én introvertált vagyok, az egy MBTI, ami egy Jungi alapú személyiség, kompetencia alapú személyiség elmélet, és ahogy mondtam, ez azt jelenti, hogy én belülről merítem az energiát, nekem például könnyebben megy, hogyha én írok, leírom először, amit gondolok, és utána mondom ki, míg annak, aki extrovertált, ő beszélgetés közben gondolkodik, és a többi emberrel való kapcsolódásából meríti az energiát. De nagyon fontos tudni azt, hogy az egyik az egy ösztönös viselkedési formánk, ami nekem az introvertáltság, de van tanult viselkedési formánk is, mert hogy minden kompetencia párnak, ahogyan ebben a módszertanban van, az introvertáltnak az extrovertált, az egyik az ösztönös, a másik a tanult viselkedési forma, tehát mind a kettő változtatható, mint bármelyik irányba tudunk fejlődni. Hogyha nekem ugye az, ami fejlesztendő terület, hogy extrovertáltá váljak, de azt szoktam mondani, tréningeket is tartok, azt szoktam mondani, hogy ahogyan te is most visszajelezted nekem, hogy hát egyébként én milyen jól el tudok beszélgetni, ez az én tanult viselkedési formám. Gyakorlatilag már tudom kompetencia szinten működtetni, tehát nem kell tudatosan borzasztó nagy erőfeszítést, energiát beletenni, de alapvetően volt idő, amikor erre nagyon erősen kellett fókuszálnom, hogy akkor én most ebből a komfortzónából kilépve. Szerintem ez bárki számára egy jó hír lehet, hogyha felismeri azt, hogy mi az, ami az ő erőssége, illetve milyen területek azok, amik fejlesztésre szorulhatnak, és ez most nem csak az introvertáltságra, extrovertáltságra vonatkozik, hanem bármi más területre. Az a fontos, hogy felismeri azt, hogy mik azok a területek, amik fejlesztést igényelhetnek, vagy amik fejleszthetők, inkább azt mondom, és ha azzal hajlandó foglalkozni, és tesz bele erőt, energiát, kitartást, akkor az gyakorlatilag kompetencia szintre hozható.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kelemen Judit vállalkozóval, coachal, hivatásáról és a személyiségfejlesztésről beszélgetünk.
Milyen jellegű kérdésekkel vagy problémákkal jelentkeznek hozzád egyébként a kliensek?
Egyéni ügyfelek általában személyközi kapcsolatokban vannak elakadásaik, akár családtagokkal, akár munkatársakkal való kapcsolódások tekintetében ezzel keresnek meg, de nyilván amikor a gyökérokot elkezdjük megkeresni, akkor az ott általában valamilyen személyiségbeli vagy önismeretbeli fejlesztésre irányul, tehát általában a probléma nem az szokott lenni, amivel megkeresnek, hanem aztán kanyarodunk valami, tehát amikor elkezdjük felfejteni, szétszálazni, hogy akkor mi is az, ami igazán nehézséget okoz és problémát jelent abban az adott helyzetben, akkor sok esetben egy egész más úton lyukadunk ki. Többször fordul elő egyébként, hogy nem egyéni ügyfelekkel foglalkozom, hanem inkább csoportokkal. Csoportoknál is, cégeknél akár, ahol mondjuk egy adott csapat kap egy új vezetőt, és azzal a vezetővel nem tudják az együttműködést kialakítani, nem találják a helyüket a csapatban, és akkor inkább egy ilyen team coaching keretében, egy ilyen összekovácsolás, egy ilyen egy nyelven történő közös nyelv kialakítását szoktuk megcélozni.
Gondolom nagyon egyéni az, hogy milyen időszakot ölel fel ez a tevékenység, ami után azt tudjátok mondani, hogy sikeres volt, vagy megváltozott az adott csoportnak a hozzáállása, viselkedése, vagy felkészültebb vált az adott munkára.
Inkább hónapokról beszélhetünk. Nyilván azt gondolom, hogy a fejlődés vagy a fejlesztés az olyan, hogy akár egy alkalom is adhat egy olyan impulzust, ami egy olyan gombot nyom be, amiből a csapat azt mondja, hogy atya úristen, ezt hogy nem vettük észre, és akkor onnantól robbanásszerűen látványos a változás vagy a fejlődés. De azért azt gondolom, hogy a fejlődés az folyamatos, tehát hogy erre nem lehet egy időintervallumot meghatározni, mert hogyha valaki fejlődni, fejleszteni szeretné akár önmagát, akár egy csapatot, az élethosszig tart.
Magad elé milyen célokat tűztél még ki? Mi az, amit mindenképpen a közeljövőben vagy a távoli jövőben meg szeretnél valósítani ennyi minden mellett, amit csinálsz és amit eddig is csináltál?
Mindig vannak terveim egyébként. A férjem is egy ilyen ötletember, vagyis hát ő ötletemberebb, mint én. Ő felébred reggel, és akkor így sziporkázik, tehát, hogy így záporoznak ki az ötletek a fejéből. De azért, és azt gondolom, hogy így húz magával, tehát, hogy így egyre több olyan lehetőség csillan föl előttem is, amiben így látok potenciált, akár ez lehet a fejlődés, fejlesztés, mások fejlesztése, de hogy így akár ilyen kis apróbb ilyen üzleti lehetőségek, amik eszembe jutnak. Most már az a szokás alakult ki nálunk, hogyha valakinek van valami ötlete a családban, akkor azt felírja egy papírra, és kiragasztjuk a hűtőszekrényre, és akkor utána nézzük, pipáljuk, hogy akkor az megvalósult, vagy nem. Hát még mindig több az ötlet, ami mellett nincs pipa, mint az, ami mellett már van pipa. De hogy ez így jó, tehát, mert hogy mindig van előttünk cél. Most is van a hűtőszekrényen egy csomó minden, ami az én célom, de egyébként most ide úgy jöttem, hogy van-e az Eszterházy Károly Egyetemen egy Senior Akadémia elnevezésű programsorozat, ahová jelentkeztem, mert egy nagyon érdekes és számomra izgalmasnak tűnő program, vagy egy ilyen kurzust olvastam, aminek, ha jól emlékszem, az a címe, hogy Mosolykos és aktív időskor, vagy valami ilyesmi a címe, erre beneveztem. Ezt bárkinek ajánlom figyelmébe, mert ez is teljesen ingyenes, és nagyon édesek voltak a szeniorok, akik küldtek és jegyzeteltek, miközben hallgatták az előadást, és miközben ott ültem, és az egyik fülemmel hallgattam az előadást, a másik, az agyam másik részében így az játszódott le, hogy úristen, azokat a tapasztalatokat, tudást, amivel így rendelkezem, és amit akár most is tanulok, hogy azokból hogyan lehetne összeállítani egy olyan kurzust, amit szintén még akár így be lehetne építeni, és így szívesen átadnék a szenioroknak, mert ahogy mondtam, ugyan nagyon érdekelnek a serdülők, és nagyon szívesen biztosítanék nekik egy ilyen kis kapaszkodót. Annyira nagy öröm volt látni, és szívetmelengető volt látni az időseket, ahogy szomjazták a tudást, és ahogyan boldogan jegyzetelték a kardiovaszkuláris rendszerekről szóló előadást, hogy így végig pörgött a fejemben, hogy úristen, akár generáció elméletet, a generációk közötti kommunikációt, akár azt, hogy egy kicsit így az önismeretük, hogy hogyan tudnak ők kapcsolódni a saját gyerekeikhez egy kicsit még jobban, vagy akár az unokáikhoz. Egy csomó ötlet merült fel bennem, úgyhogy pont azon gondolkodtam, hogy majd meg is keresek valakit, hogy esetleg nyitott-e egy ilyen együttműködésre, mert nagyon szívesen egy interaktív kurzust nagyon szívesen vezetnék az időseknek.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakban is neked.
Én is köszönöm szépen, és ahogyan az elején említetted, hogy te is vállalkozó vagy, amennyiben lehetőséged adódik, szeretettel várunk az üzleti reggelink valamelyikén.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kelemen Judit vállalkozóval, kóccsal, hivatásáról, valamint a személyiségfejlesztésről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről.
Szoktunk ezekre a beszélgetésekre többé-kevésbé készülni. Ez a darab, ez most harmadszor van mutatva. Igaz, hogy háromszor háromféleképpen, hiszen a közösség összetétele változik, változnak a terápiás helyzetek, változik az életünk, tehát nincs két ugyanolyan előadás. Ez a darab ebben a formájában utoljára került színpadra, nem lesz többet, tehát azok az érzések, azok a történetek, amik ebben a darabban összesűrűsödtek, azok most így ellobbannak a mai estén, mert nem lesznek többé így kifejezve. Úgyhogy számomra ez egy ünnepélyes pillanat, és nem olyan régen voltunk hasonló helyzetben, hasonló, majdnem ugyanezzel a létszámmal, hogy talán teljesen ugyanezzel a közösséggel ültünk így a színpad szélen, és akkor nagyon, akkor készültünk egy csomó mindennel. Mi már tulajdonképpen beszéltünk magunkról, vagy azok, akik elsősorban a terápiában lévők, akik most megmutatták magukat fizikailag és lelkileg is, mindenféle szempontból eléggé komoly kitárulkozás egy ilyen színdarabba benne lenni. Leginkább ezt hoztuk. Mi szívesen beszélünk magunkról, viszont jó lenne, hogyha ti is kérdeznétek, vagy elmondanátok azt, hogy mi van bennetek, és akkor arról tudnánk reagálni. Ez lehet bármilyen észrevétel, érzés, megfogalmazása a kérdés. Az lenne a legjobb, hogyha címeznétek valakinek közülünk, akik itt ülünk most a színpadon. Volt három idézet ebben a darabban. 30 éves a Leó Amicsi Alapítvány Rehabilitációs Intézetének a terápiás közössége. Ilyen iszonyú hosszú nevünk van, nehéz kimondani, szóval a közösség 30 éves. Beleraktunk ebben a darabba három olyan jelenetet, vagy olyan gesztust, idézetet, amit igazából csak mi értünk, Leósok, de ezt elmondom. Az első, amivel kezdődött a darab, közössége megszületését szimbolizáló jelenet, szövege, ami úgy végződött, hogy mutass egy embert, ami jó, Péter elmondott, az a legelső 90-es évek közepén elején született komlói színházterápiás darabból volt egy idézet, az a szöveg. Az előadás közepén volt egy másik idézet, a Hajnóci Péter a Halál kilovagolt Perzsiából című könyvének a záró sorai, a Strandos. 8 évvel ezelőtti előadásból volt egy idézet, vagy egy ilyen előadás sorozatunkból, és végül a Petri Györgynek a Horáciusnak rossz napja van című verse, ami úgy végződött, hogy írassák rám a házukat és halljanak meg. Az egy csodálatos, gyönyörű, intim megnyilatkozás egy függőtől. Minden szava remek, ez pedig egy közelmúltbeli előadásunkból volt idézet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy a színházterápia az egy ilyen mindenkori közösség számára aktuális dolgot jelent, a általában vett Leó Amicsi közösség számára pedig majdnem 30 év történetét.
Én nem tudom, hogy itt a fiatalság egyáltalán hogy vette ezt az egészet. Én 55 éves vagyok, de nekem ez borzasztó, nehéz, riasztó, sötét. Azt éreztem, hogy így megyek befelé a széken egyre beljebb. Ez a mondat, mikor írassák rám a házát és halljanak meg, azt hiszem, ez, itt nevettem először egyet, vagy úgy tudtam mosolyogni. Szóval, hogy nincs ennek egy vidám része se ennek az egész folyamatnak. Azt nagyon hálásan köszönöm, hogy így kiálltok és megmutatkoztok, mert szerintem ehhez nagy bátorság kell, és hogy jó lenne azt hinni, hogy vannak színek is, és nem csak ilyen feketébe vagytok mindig, hanem vannak vidámabb időszakok is. Szóval azért van olyan, amikor egy kicsit vidámabb a csapat? Vagy az a cél, hogy meghökkenjünk, sok hatás legyen, de azért mindig van valami feloldozás minden darab végén, nem?
Köszönöm. Sziasztok, Gábor vagyok függő. Ez jól esett a fiatalember. Van pozitív része, méghozzá a felépülés, a tiszta, józan élet. Az a pozitív része a függőségnek, hogyha valaki változtatni szeretne azon, hogy úgy már nem akar élni, hogy addig élt. És én a saját példámról tudok beszélni. Én jelen pillanatban segítőként dolgozom a Leó Amicsi Alapítványnál 2 éve, de annak idején én is ott kértem segítséget. Alkohol függő vagyok, 35 éves alkoholizmus vagy alkoholizálás van mögöttem, igazából az alkohol volt a szerelmem, és én is ott kértem segítséget, és Ott voltam másfél évig terápián, ugyanígy benne voltam az előadásokban, ahogy most a mostani srácok, akik terápiában vannak, és azóta józanul élek, felépülő függő vagyok, én ott dolgozom, ahol szerettem is volna dolgozni felépülésbe, és jöhetek így a színház tréninggel együtt a fiúkkal, csinálhatjuk ezt a helyzet. Úgyhogy nekem ez a pozitív kicsengése, és 5,5 évvel ezelőtt még meg akartam halni, nem akartam élni, nem akartam, hogy egyszerűen emlékezzek, amik történnek körülöttem, ne lássak semmit. Ahhoz képest ez elég pozitív, nem, hogy itt ülök, és együtt csinálhatjuk a színház tréninget, ami egy része a mi munkánknak, ahogy dolgozunk. Szóval, hogy itt nem az előadás a lényege ezeknek a színház tréningeknek a mi szemszögünkből, hanem a munka, ami, ahogy csináltuk, ahogy az érzéseinket beletesszük, ahogy mindenki beleteszi az aktuális érzést, ez mindig az aktuális közösségnek a lenyomata, amit itt meg tudunk mondani. És akkor itt vannak nehéz helyzetek, nehéz érzések, ahogy ők vannak például benne a terápián, meg így a használattal kapcsolatosan. És akkor ezeket fejezzük ki, vagy hát általában úgy dolgozunk, hogy közösség együtt megbeszéli, hogy kit hogy szeretne látni, vagy mi az, ami nagyon látható rajta, és akkor ezeket öntjük formába, ezeket a részeket. Úgyhogy a pozitív része az hogyha valaki segítséget kér, akar is változni az életén, akkor van remény és van változás. Én azt tudom mondani, hogy amióta józan életet élek, sokkal boldogabbnak érzem magam, mint előtte. Előtte is volt életem, de sokkal másképp vagyok itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pozitív része ennek a dolognak, hogy itt ülhetek, elmondhatom ezt nektek, és mindenki kiveszi ebből, hogy mi a pozitív magának. Nekem az a pozitív, hogy itt elmondhatom. Ha nem kérek segítséget, akkor lehet, hogy nem itt ülnék valószínű. Kösz!
Arra lennék kíváncsi, hogy én a végén tényleg sok hatásként ért ezek a sok felőjövő negatív gondolatok, amik azt hiszem, hogy mindannyiunk fejében megvannak. Ahogy csak visszaemlékszek a tínédzser korszakomra, akkor ugye amikor a pubertás korom voltam, akkor arra figyeltem, hogy ki mit mond, és nagyon fontos volt mások véleménye. Ilyen szempontból hozzám ezen a síkon is közel van. Annak is örülök, hogy nekem is az volt a happy end, hogy ti itt ültök, és hogy el tudtátok ezt nem játszani, hanem megjeleníteni, és hogy ettől nem kell félni. Az lenne a kérdésem, hogy mikor volt az a pont, amikor elmúltak ezek a nagyon erőteljes negatív gondolatok, ami elől, ugye, ha jól értettem így, akkor egyfajta menekvés ezek elől, a hangok elől, ahogy a fülét is befogta, aki játszotta ezt, hogy csak ne halljam ezeket a hangokat is. Ugye a szerbe is lehet menekülni, vagy bármilyen más függőségbe is, viselkedés függőségekbe. Hogy a terápia során, hogyha valamelyik őtök tudna erről beszélni, válaszolni.
Köszönöm, sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát igen, nagyon hasonlít az én életem. Én úgy éreztem, hogy berendezem szépen az életemet, berendeztem azzal, hogy lett egy papírom a tudásomról, berendeztem azzal, hogy lett egy autóm, berendeztem azzal, hogy lett egy házam, berendeztem azzal, hogy lettek barátaim, berendeztem azzal, hogy lett egy gyönyörű feleségem, és megszülettek a gyermekeim, de közben végigkövette az alkohol. És én ezt nem vettem észre, hogy ott van az a sírgödör. Én csak berendeztem az életemet, és elmondtam, hogy mit szeretnék, és talán meg is valósult, de ott volt az a gödör előttem. És nem tudtam elkerülni azt, mert függő vagyok, hogy én ebbe belezuhanjak. És bele kellett zuhannom, hogy meglássam, hogy nagy problémák vannak. Nagyon mélyre kellett jutnom, meg kellett élnem a mélypontjaimat, ami nem egy volt, hanem sok volt. Volt olyan, hogy a városomban egy olyan diákomtól kértem pénzt piára, mert nem tudtam létezni, nem tudtam mozogni, nem tudtam fölkelni a sáros talajról, akit előtte 10 évvel tanítottam, és mondtam neki, hogy milyen szép az élet. És a terápián szépen fokozatosan, és talán az előző kérdésre is a válasz, fokozatosan rájöttem, hogy a függőségem mellett is meg tudok látni szépségeket, meg tudom tanulni segítségemre, vannak olyan emberek, akik előttem kitaposták ezt az ösvényt. És igenis, rengeteg érték van bennem. És ha figyelek, akkor föl tudok támadni ebből a sírból, és meg tudom azt csinálni, amit azt mondom, hogy egy nagyon jó dolog. Függő maradok, de tudok értékes ember lenni. Kösz.
elhangzott egy olyan mondat, hogy a szeretettel nem tudok mit kezdeni. És ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ez nem ér. Tehát milyen tanácsotok van akkor a jó hozzátartozóknak? Én sokat hallgatom a Dudics Dénes videóit, és ő többször elmondta azt, hogy azért, ha nincs egy olyan, egy vagy két olyan hozzátartozó a függő környezetében, aki minden körülmények között kitart mellette, akkor tényleg nincsen semmilyen remény. Csak hogy én meg ezt úgy érzem, hogy ez ilyen visszaélés is lehet, vagy hogy akkor soha nincsen ebből kilépés, és úgyis mindig lesz ott valaki, aki majd. Hogy ti hogy látjátok ezt?
Sziasztok, Ancsa vagyok, alkoholista és drogfüggő. Én a saját tapasztalatomból azt tudom elmondani, hogy mivel ugye én használtam, és amíg így a családom segített nekem abból, hogy kifizette helyettem a számlákat, kifizette az albéletet, elhitte azt, hogy mire kérem a pénzt, hogy milyen tanfolyamra, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, ezzel mind azt segítették, hogy én minél később éltem meg a mélypontomat. Mikor eljött az, hogy, tehát, hogy szembesültem azzal, hogy hol tartok, hogy mit veszitek, hogy miből van elegem, és hogy mit nem tudok már csinálni. És a végén, amikor ez már úgy alakult, hogy annyira készen voltam, és így a húgomat még néha le tudtam húzni, mindegy, megkért, hogy adjak el ilyen fényképeket japánoknak, mert ilyen japán turistákat lefotózott, és azt a jent is már, hát már nem jutottam el oda neki, és bekerültem egy kórházba, és akkor ő kérdezte, hogy miért vagyok ott, és hogy esetleg azért vagyok ott, mert hogy lehet, hogy terhes voltam, és akkor már nem akartam hazudni, és akkor elmondtam neki, hogy hát azért vagyok ott, mert problémáim vannak, és akkor így tudta meg így a családom, amit egyébként már régóta sejtett. De szerintem, hogyha ők előbb szembesítenek ezzel, akkor lehet, hogy én előbb érem azt el, hogy segítséget kérjek. Ezért én már nem haragszok rájuk, csak hogy ez egy ilyen dolog. Tehát a hozzátartozóknak is van segítség, vannak olyan önsegítő közösségek, ahol ilyen hasonló hozzátartozókkal lehet beszélni, meg lehet tanulni esetleg tőlük, meg ventilálni, és ugye lehet, hogy az segít abban, hogy akkor hogy tudja meghozni azt, hogy azért a szeretet persze nagyon fontos, de azért valamikor így a jó indulat is a pokol felé vezető út, tehát hogy azért az ne legyen. És így vannak kenősegítő közösségek, például az Alanon, ezt így a neten utána lehet nézni valamikor, hogyha ebbe a városban nincs, akkor online formában is szoktak tartani ilyen, úgy hívják, hogy gyűléseket, ilyen meetingeket, van irodalma, és azokból is nagyon sokat lehet így tanulni, és akkor ezekből a játszmákból, amiben én is benne voltam, mert ez az üldöző áldozat, megmentő, ebben én is az egyik része voltam, ami így a családunkba így ment, mert hogyha nekem az anyu titokba adott pénzt, akkor az apu tudom, hogy lesz itt, tehát én meg végig áldozatnak éreztem magam, meg néha üldöztem az apu, tehát hogy ez ebben nagyon nehéz, de hogy a hozzátartozó is ki tud lépni, mert egy függő önpusztító és saját magát pusztítja, de tulajdonképpen a környezetét is. Kösz.
Sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát hozzátartozokról, igen, édesanyámat említeném meg. Bármi történt, bárhogy néztem ki, mindig én legalábbis úgy éreztem, hogy segít. És a segítségével, a túlzott segítségével én csak ahhoz éreztem erőt, illetve arra használtam föl ezt a segítséget, hogy tovább folytassam az italozást. Nem érdekelt semmi, hazudoztam neki, loptam tőle a saját anyámtól. Mindent megtettem, hogy megszerezzem az alkoholt, manipuláltam, és amikor minden dugába dőlt, elhagyott a feleségem a gyermekeimmel, bekerültem kórházba, pszichiátria, zárt osztályra, és onnan, amikor kijöttem ugyanúgy, mint most a síromból, akkor első dolgom volt, hogy az anyámhoz meneküljek, és ott megkaptam a kajámat, a vasaltingemet, de már azon törtem a fejemet, hogy reggel hajnalban mikor nyit a bolt, és menjek el inni. És ha ő nem segített volna, akkor lehet, hogy előbb megélem a mélypontomat, és sok minden máshogy alakul. Tehát veszélyes, én azt mondom erre, hogy veszélyes ez a szeretet, legalábbis nekem, mint függőnek.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy szoktuk mondani, hogy amúgy a Leóban van nálunk ilyen hozzátartozói csoportok, ahol ugye mert mi az, úgy gondoljuk, hogy de így is van, hogy a függőség az családi betegség, ugye mindenki benne van a játszmában, és Azt szoktuk mondani, hogy hozzátartozónak szokták kérdezni, hogy akkor hogy lehet segíteni, akkor mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb segítség az, ha nem segít. Tehát a függő minél hamarabb eljut a mélypontra, ahol már nincs visszaút, és akkor talán fölteszi a kezét, és kér segítséget. És akkor van a másik irány, amifelé el lehet menni, mert rengetegen halnak meg úgy, hogy a családon belül mennek a játszmázások, az egyik társfüggő, a másik szerfüggő, és akkor addig mennek a dolgok, amíg mondjuk belehal, akár az alkoholba, akár a drogba, vagy akár a gyógyszerbe. Szóval a legnagyobb segítség a nem segítség.
Sziasztok, Rudi vagyok, függő. Érzem magam megkönnyebbülve a darab miatt. Van bennem izgatottság is, szorongás is, feszültség is. Érzem magam bizonytalannak, meg egy csomó érzés kavarog még bennem, amiket még nem tudok megfogni, vagy kifejezni. Viszont most nem használok rá. Én alkoholista és drogfüggő vagyok. Nagyjából 20 éve kezdtem el használni ezeket a dolgokat arra, hogyha elcsesztem valamit a suliba, hazudtam anyámnak, hazudtam egy jegy miatt, nem sikerült úgy valamilyen eredmény, ahogy az kellett volna, szorongtam miatta, és aztán az utamba botlott a szer, használtam, és egy csettintésre eltűnt a probléma. Aztán utána használtam, hogyha éppen szarnapom volt, használtam, hogyha jó napom volt, hogyha szakítottam egy lányjal, vagy ha ő szakított velem, vagy éppen, hogyha buliba mentünk, vagy ha kedv volt. Használtam akkor is, hogyha veszteségért, ha nagy, akkor is. És ez olyan lassan beleszövődött az egész életembe, hogy akár mit éreztem, igazából használtam rá, és nem néztem szembe ezekkel a problémákkal. Egy óriási szőnyeg alá söpörtem be ezeket az érzéseket. Úgy éreztem, hogy egyedül, egyre inkább nem megbirkóztam velük, és néztem szembe. Én is jártam egyetemre, volt szuper melóm, tanultam nyelveket, volt jövőkép előttem, de hazudtam magamnak, menekültem a problémáim elől, összeomlott az életem, összeszedtem magam, megint összeomlott az egész, és be kellett látnom, hogy irányíthatatlanná vált. Ezek a dolgok még nem fogalmazódtak meg bennem egyébként, mielőtt segítséget kértem volna, ami nagyon nehéz volt. A családom ott állt mellettem. Nagyon nehéz volt azt mondani, hogy feladni a büszkeségemet, hogy én ezzel nem fogok tudni egyedül megbirkózni, és légy szív, valamit csináljatok segítségkel. És a tesómék megtalálták a házat, ahol tanuljuk, hogy vannak ezek az érzések, nem kell menekülni előlük, van remény, szembe lehet nézni, nem kell rá használni, és lehet egy jövőkép, remény, egy tiszta élet, van kilátás, csak szembe kell nézni velük.
Csendben nézel vissza rá, olyan másnak tűnsz, tudod. Sok színes képszobám falán már régen megkapott. Az arc is más, de a szemem zöld, ugyanaz a mély. Ha máskor látsz, amúgy jobb a fény, de most szívesebben eltűnnék. Keresem a helyem, vajon engem látsz, vagy egy szép montást. Szemben fúj a szél, te is velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Túl sokszor hitted el talán, az a fontos, aki nyer. Egy poszt az önérzetedet nem ronthatja el.
hamis tények, hamis élet. Mindenki olyan szép, szép, szép. Azt kérdem, ha félek, na ki az, aki véd, véd, véd? Visszatérsz, ajajaj, hogy nem vagyok elég. Most menj el, vagy elüldözlek én. Mindig visszatérsz, ajajaj, hogy nem vagyok elég. Most menj el, vagy elüldözlek én.
Kedves hallgatóink, szenvedélybetegek meséltek függőségükről. Az EGRI RÉP szenvedélybeteg segítő szolgálatot bárki felkeresheti, aki úgy érzi, segítségre van szüksége. A 36-os körzet 518 328 vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon, illetve e-mailben és személyesen Egerben a Kolozsvári utca 49 szám alatt is várják a gyógyulni vágyukat és hozzátartozóikat. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljon